Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szia, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitott ma a tőzsde itthon?
Egyelőre negatív a hangulat a részvénypiacon, ahogy arra számítani lehetett előzetesen, a nemzetközi hangulat is egy picit lefordult, és ez van hatással a budapesti értéktőzsdére is. A BUX Index 0,9%-os gyengülést mutat néhány perccel nyitást követően, és a vezető papírok többsége is veszített értékéből, bár a Magyar Telekom például kifejezetten jól szerepel, 2%-os erősödés után 299 forint 50 fillérbe kerül. A MOL árfolyama 0,4%-kal 2474 forintra esett vissza, az OTP 8982 forintba kerül, ami 1,4%-os visszaesést jelent, míg a Richter szintén 1,4%-os gyengülés után 8250 forintba kerül jelenleg.
Lehet-e számítani ma bármilyen fontos piacmozgató híre?
Igazán fontos híre nem számítunk továbbra, és a tegnap esti Fed kamatdöntés határozza meg elsősorban a piaci hangulatot, és elsősorban a devizapiacon hozott komolyabb kilengéseket az amerikai jegybank döntése. Ugye a nyílt piaci bizottság a várakozásoknak megfelelően 75 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot, majd a döntést követő sajtótájékoztatóján Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke elég egyértelműen kijelentette azt, hogy még messze vannak attól, hogy leállítsák a további kamatemeléseket. Ez volt talán a legerősebb üzenet a piac számára, és erre a híre kezdett erősödni a dollár.
Hogyan alakul most a forint árfolyama?
Igen, ha már a devizapiacról ejtettünk szót, a dollár erősödése a forint számára rossz hír, ugye ezt már megszokhattuk, hogy amikor az amerikai deviza erősödik, akkor a feltörekvő devizák, mint a forint, inkább gyengülés felé hajlanak, és ez látszik ma reggel is, 409 fölé emelkedett az euró jegyzése, egészen pontosan 409 forint 15 fillért kell most adni egy euróért, ez majdnem 0,5%-os forint gyengülést jelent tegnaphoz képest, vagyis úgy tűnik, hogy újra a 410 körüli tartományt veheti célba az euróforint jegyzés. A dollár most 418 forint 30 fillérbe, az angol font pedig 473 forint 80 fillérbe kerül, és ahogy említettem, a dollár is erősödik a tegnapi kamatdöntés után, a 0,98-as szint alá esett az euró-dollár jegyzés, ez 0,4%-os dollár erősödést jelent.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, hallgatóknak!
Ahogy az imént hallhatták hallgatóink, ugye az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed a várakozásoknak megfelelően újabb 75 bázisponttal 3,25%-ról 4%-ra emelte az irányadó kamatot a 40 éves rekordokat döntögető infláció elleni küzdelem jegyében, majd Powell jegybankelnök ugye sajtótájékoztatót is tartott. Ugye két kérdés merül föl ezzel kapcsolatban, egyrészt milyen hatása volt a kamatemelésnek a piacokra, majd pedig hogyan reagáltak a piacok Powell szavaira.
Nagyon eltérő volt a tegnapi árfolyam görbe, amikor a 0,75%-os kamatemelést bejelentették, amit már várt a piac, akkor volt egy olyan utalása a közleménynek, hogy a további ütem lassulhat, tehát a kamatemelések mértéke lassulhat a következő üléseken. Egyébként decemberben lesz a következő ülés. Ezt a piac úgy értelmezte, hogy decemberben lesz még egy 0,5%, és aztán valamikor jövőre még egy-két emelés után vége a kamatemelési ciklusnak, valahol az 5-5,5% körül, és megnyugodtak, elindultak fölfelé a árfolyamok, a dollár persze lefelé, de ez nem tartott sokáig, mert hétkor, magyar idő szerint hétkor jött a közlemény, 8-kor kezdődött Powell, egyébként elég rövid, egy órás sajtótájékoztatója, ami viszont azzal kezdődött, hogy rögtön az elején beköszöntésként utalt arra, hogy a Fed 2%-os inflációs célja, ez a hosszú távon deklarált feladata amerikai jegybanknak, hogy 2%-os szintnél ne engedje följebb az inflációt, ez továbbra is a legfontosabb prioritás, és utalt arra, hogy bár lassulhat a mérték, de egyáltalán nem biztos, hogy a következő decemberi ülésen ez már megtörténik, és továbbra is az a legfontosabb kérdés, hogy hol fog tetőzni a kamatpálya, és meddig maradnak magasak a kamatok. A jegybank elnök szavainak hatására azonnal elindultak befelé az árfolyamok. A nap végéig az esés elég nagy lett, a Dow Jones Index, ami a stabilabb, hagyományos ágazatba tartozó papírokat tartalmazva 1,5%-kal, a S&P 2,5-lel, de a főleg technológiai papírokat tartalmazó Nasdaq 3,4%-kal esett, ami azért már elég nagynak számít, és utána éjszaka az ázsiai tőzsdék is estek. Úgyhogy elromlott a hangulat, mert arra számítanak, hogy a vártnál magasabb kamatokra, tehát 6%-os vagy a fölötti kamatcsúcsra kell számítani.
Igen, hát ugye ez
még maradnak.
Igen, hát ez egy fontos kérdés, hogy ugye Powell szavai milyen tendenciát vetítenek előre rövid és középtávon?
Azt vetítik előre, hogy annyira elkötelezett a Fed, hogy lehűti a gazdaságot, hogy ezért még a recesszió veszélyét is vállalja, és utalt arra, hogy nem követjük el a túl korai leállás hibáját. Tehát maradnak a kamatemelések, és ez az ütem is csak jövőre fog csökkenni a 0,75, ami egyébként kifejezetten magasnak számít amerikai viszonylatban.
A tegnapi amerikai jegybanki bejelentéseknek milyen hatása volt a forintra?
Hát a forint alapvetően az euróval mozog együtt, és mivel a dollár az euróhoz képest, ugye először majdnem, hogy paritásig emelkedett újra az euró, amikor még örültek a piacok, és azt gondolták, hogy a kamatemelés előbb-utóbb véget ér, ekkor a dollár kicsit gyengült, utána viszont ezt a gyengülését ledolgozta, és jelenleg 0,98 alatt van, tehát egy euróért kevesebb, mint 98 dollár centet kell adni, úgyhogy újra lassan a 420-at ostromolja a forint. Forint-dollár arány, mert ilyenkor a feltörekvő piaci valutákat általában is kevésbé szeretik, tehát a forint az euróhoz képest is esik, és mivel az euró meg a dollárhoz képest esik, ezért a forintot egy duplán sújtja.
Folytassuk egy teljesen más témával, méghozzá a hazai lakáspiaci trendekkel. Ugye a Dunahouse közzétette októberi lakástranszakcióindexét, milyenek a számok?
Van egy ingatlan forgalmazó cég a tőzsdén, a Dunahouse, ami a legnagyobb hazai szereplője a piacnak, aki rendszeresen, bár ez csak becslés, de nagyon gyorsan, tehát az előző havi tranzakciós adatokat, hogy a lakáspiacon hány vételeladás realizálódik, ezt a következő hónap első napjaiban teszi közzé. És ez most megtörtént, októberben 8326 ingatlan cserélt gazdát, ami az egy évvel ezelőtti 11500-hoz, meg a két évvel ezelőtti 12500-hoz képest meglehetősen nagy csökkenés, de ennél még drámaibb az az adat, ami a fölvett jelzálók hitelek értékét mutatja. Ez most októberben 68 milliárd volt, ami a tavaly októberhez képest egyharmadával kevesebb, és ami még meglepőbb, a szeptemberi adathoz képest, tehát az előző hónaphoz képest 17% a jelzálók hitelek, a fölvett jelzálók hitelek volumenének csökkenése. Magyarán egy hatodával kevesebb jelzálók hitelt vettek fel októberben, mint szeptemberben, nyilvánvalóan a magasabb kamatok miatt, és a tranzakciók alapján a magyar ingatlanpiac ott tart, mint 2013-ban. Emlékszünk arra, hogy 2010-es évek elején egy 5 évig tartó nagy ingatlanpiaci besz volt Magyarországon, úgyhogy az infláció viszonylag mérsékelt volt, de nominálisan is estek az ingatlanárak. Most persze más a helyzet, 20%-os infláció követette, nem annyira az árak brutális esése lesz a feltűnő, hanem a vevők visszavonulása, úgyhogy egyszerűen arra kell számítani, hogy a következő hónapokban egyszerűen kiszárad az ingatlan piac, eltűnnek a vevők, ha valaki mégis el akar adni, akkor nagyobb alkut is megenged a szorványosan megjelenő vevőknek.
És mindennek fényében egyébként hogyan alakulhat a Dunahouse részvényeinek az értéke?
Ez már látszik, június elején különböző okok miatt az első fél év elég jó volt, ráadásul a decemberben megvett olasz hitelközvetítő a H1 nagyon jó számokat publikált, majdnem 600 forint volt a várfolyam, ez egy abszolút csúcs, egy 5 éve vezették be 390-en a tőzsdén a papírt, és a júniusi 600-hoz képest folyamatosan lejjebb ment, most 420 forint, és alig van rákötés. Ez a 30%-os áresés úgy, hogy egy jó osztalékfizető papírról van szó, ami ezen az árfolyamon körülbelül 10%-os, 9-10%-os osztalékhozamot biztosít. Eléggé meglepő, de intézményi befektetők nem nagyon mernek beszállni, mert nehéz venni, de még nehezebb kiszállni belőle.
Köszönöm, Korányi Géta más tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Kántor Viola vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogyan alakult a feldolgozóipari beszerzési menedzserindex, de természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és kapcsoljuk majd újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Hullámvasúton van a hazai feldolgozóipari beszerzési menedzserindex, a mutató szeptemberben nagyot esett, az októberi adat viszont újra emelkedő pályán van. Arról, hogy mi lehet ennek a jelenségnek az oka, Sipos Ildikó kérdezte Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét.
A beszerzési menedzserindex hagyományosan egy olyan konjunktúra mutató, amelyik a vállalatok optimizmusát hivatott felmérni azzal kapcsolatban, hogy hogy megy az üzletmenetük, és jellemzően, ha 50 pont felett van az érték, akkor az a vállalatok többségében optimizmust, ha 50 pont alatt, akkor pedig pesszimizmust jelent, és ezt gyakran szokták úgy lefordítani, hogy egy ilyen előidejű mutatója annak, hogy az ipari termelés milyen is lehetett az adott hónapban. De az októberi adat az 56,4 pont, ez historikusan is nagyon magasnak számít, tehát egy nagyon erős konjunktúrát jelez a magyar iparban, ami viszont nagyon elbizonytalanító ezzel az adattal kapcsolatban, hogy miközben a magyar feldolgozóipari BMI ennyire magas, a közben az eurozónás az gyakorlatilag másfél éve egy erőteljes lejtmenetben van, és mára már recessziót jelez, tehát nagyon nagy az eltérés a hazai és a nemzetközi tendencia között, amit a kétféle mutató jelez.
Mi lehet ennek az oka, illetve hogyha megnézzük az elmúlt pár hónapra visszatekintve azt, hogy hogy állt ez a beszerzési menedzserindex itthon, akkor megfigyelhető hullámzás?
Nagyon erős hullámzás figyelhető meg, szinte már ilyen szaggatottság, tehát miközben mondjuk az eurozóna beszerzési menedzserindexe elég kisimult trendet tud követni, tehát egy nagyon jól követhető hullámzással írja le a valódi ipari termelési folyamatokat, a közben a magyar beszerzési menedzserindex az gond nélkül tud néhány hónap alatt is, vagy egy hónap alatt is akár szinte 10 pontot is esni és emelkedni, ami azt mutatja, hogy valószínűleg itt azért a mérési problémák, illetve az, hogy van néhány nagy vállalat, amelyiknek a jelentése erősen elmozdíthatja ezt a indexet, ez nagyon befolyásoló. Ugye a magyar beszerzési menedzserindex sokkal-sokkal szélsőségesebben mozog. Erre jó példa az, hogy miközben, mint említettem, az elmúlt hónapokban ilyen 55-60 pont közötti nagyon erős konjunktúrát jelzett, ehhez képest szeptemberben váratlanul leesett 50 pont alá a mutató, ami azt jelezte, hogy hirtelen zsugorodást jelez a feldolgozóiparra, és akkor azt lehetett gondolni, hogy a szeptember adattal eljött az a pillanat, amikor a mutató az nagyjából hasonló képet kezd el majd festeni, mint amit az eurozónás mutató is, nevezetesen, hogy az energiaválság és az orosz-ukrán háború lassító hatásai azok megjelennek a feldolgozóiparunkban. Ehhez képest most úgy tűnik, hogy ez a visszaesést jelző index volt egy kiugrás, hiszen újra visszatértünk egy nagyon magas növekedést jelző tartományba. Hozzá kell tenni, hogy maga a feldolgozóipar egyébként valóban egyelőre növekedési pályán van. Igaz, azért a lendület messze nem annyira erősödő, mint amennyire ezek a historikusan is magas BMI-k sugallják, de összességében azt lehet mondani, hogy valószínűleg a BMI-nek az előrejelző ereje nagyon sokat gyengült az elmúlt időszakban, úgyhogy érdemes óvatosan kezelni az ebből kirajzolódó tendenciát, de minden esetre talán nagy vonalakban annyit azért elmondhatunk, hogy összességében az ipari szektor váltnál nagyobb ellenálló képessége a jellemző a jelenlegi energiaválságban, de természetesen itt lesz majd mostantól izgalmas a dolog, hiszen októbertől kezdődött el az új gázév, és januártól az új áramév, ami a rezsiszámlák drasztikus emelkedését hozhatja el a vállalati szektor jelentős részében, úgyhogy érdemes lesz figyelni majd a következő hónapok számait is.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Magasak a banki terhek, a kis és közepes vállalkozásokra is kiterjesztett kamatstop tovább torzítja a piacot. A szerződéses viszonyokba való utólagos beavatkozás bizonytalanságot teremt, ez pedig már elérte a kritikus szintet, mondta az Inforádiónak a Magyar Bankszövetség főtitkár helyettese. Kiemelte, a folyamatoknak nem lehet más eredménye, mint a lakossági és a vállalati hitelezési aktivitás jelentős visszaesése. Sipos Ildikó kérdezte Sütő Ágnest.
A bankok alapvető érdeke, hogy az ügyfeleik legyenek magánszemélyek vagy vállalkozások, fizetőképessége fennmaradjon és teljesíteni tudják a szerződéses kötelezettségeiket, fejlődni tudjanak. A bankok, elmondhatjuk, hogy eddig is a válság különféle formáiban célzottan segítették a rászoruló ügyfeleket, és továbbra is a bankszektor partner minden erre irányuló méltányos és arányos megoldás kialakításában. Azonban megítélésünk szerint a kamatstop jelenlegi formájában se nem arányos, se nem célirányos. Közgazdasági szempontból elmondhatjuk, hogy a gazdaság és a bankrendszer szorosan együttműködnek, kéz a kézben járnak, és ideális esetben kölcsönösen erősítik egymást. A bankszektornak érdemi alaptevékenysége a gazdaság folyamatos hitelezése. Ezért aztán a mostani válsághoz hasonló esetekben különösen fontos, hogy a szektor hitelezési képessége ne sérüljön. A stabil jogszabályi feltételek mellett kiszámítható piaci viszonyok között működő bankrendszer, mondhatjuk, hogy az immunrendszerhez hasonlóan segíti megőrizni a gazdaság egészséges működését, de ez a képlet fordítva is igaz, a jogbizonytalanság torz piaci viszonyokat és szűkülő hitelezési képességeket eredményez, ami a bankrendszer gazdaságvédő és gazdaságerősítő képességét nagy mértékben gyengíti.
Hogy látják, van-e a pénzintézeteknél még tolerancia arra vonatkozóan, hogy újabb intézkedéseket elviseljenek, hogy újabb intézkedésekkel terheljék a bankrendszert?
Azt kell, hogy mondjuk, hogy a banki terhek ilyen magas szintje, és a szerződéses viszonyokba való utólagos beavatkozás okozta bizonytalanság mostanra elérte azt a kritikus szintet, aminek már nem lehet más eredménye, mint a lakosság és vállalati hitelezési aktivitás jelentős visszaesése. Bízunk benne a nehéz körülmények ellenére is, hogy a magyar gazdaság teljesítő képessége erős és fennmarad, és hangsúlyozzuk, hogy csak a célzott intézkedések jelentenek hatékony gazdaságtámogatást. Az általános eszközök fokozatos kivezetése tudja elősegíteni a fogyasztók és a vállalatok alkalmazkodó képességét és a valódi piaci működést.
Sütő Ágnest, a Magyar Bankszövetség főtitkár helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A 2021 őszéhez képest jelentősen csökkent a háztartások fizetőképességi indexe, ez derül ki a GKI által az Introm követelés kezelőtársaság kérésére készített felmérésből. A részletekről Despot Károlyt, az Introm CSM igazgatóját hallják.
Negyedévente publikáljuk a GKI-val közösen kutatásunk értékét. Az idei év első negyedéves érték az még egy kifejezetten magasnak számít, az elmúlt évek átlagát figyelembe véve. Ugyanakkor most a harmadik negyedévben már egy jelentős visszaesést tapasztalunk. Az elmúlt 10 éves érték az gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy 20-tól a 60 pontos tartományon belül tartózkodott, és a COVID időszakot megelőző érték az jellemzően ebben a 60-as értékben tartózkodott. Ez ugye a konjunkturális hatások erősítették, és az idei első negyedévében is még ezeket a magas értékeket láttuk, aminek elsősorban a kormány gazdasági élénkítő politikája volt a kiváltó oka. De azt is látjuk, hogy most az év második, harmadik negyedévében már csökken az érték, és a harmadik negyedében már az elmúlt 10 év legalacsonyabb szintjére zuhant vissza. Ha több mint 10 évre visszamegyünk az index értékében, akkor azt látjuk, hogy a 2008-as válságot követő időszakban, tehát 2012-13 körül volt az index legalacsonyabb értéke, akkor a mínusz tartományba tartózkodott, mínusz 56 pont körül, és azt követően, ahogy a gazdaság beindult, folyamatosan emelkedett az index, ez egészen a COVID megjelenéséig kitartott. A COVID-nál volt egy bezuhanás, majd egy visszaépülés. Most azt látjuk, hogy a mostani harmadik negyedéves érték az a COVID-járvány időszak alatti érték alá zuhant.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szia ismét!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Volt-e valami jelentősebb mozgás a tőzsdén az elmúlt körülbelül 20 percben?
Igazán komoly változásról nem tudok beszámolni, nagyjából 0,5%-os gyengülésben van továbbra is a budapesti értéktőzsde BUX indexe, szűk fél órával a nyitást követően a blue chipek többsége visszaesést mutat tegnaphoz képest, továbbra is a Magyar Telekom az egyetlen, amelyik kilóg a sorból pozitív irányban, 1,9%-os emelkedésben vannak a távközlési papírok 299 forinton, az OTP 1,2%-kal 9000 forintra esett vissza, a Richter árfolyama 1,1%-os mínuszban van 8280 forinton, míg a MOL 2494 forintba kerül, ami most éppen már 0,4%-os erősödést jelent tegnaphoz képest.
És mi a helyzet a forinttal? Hogyan alakul most az árfolyama?
A forint is tovább gyengült az elmúlt percekben, a 410-es szint felett is járt az euró jegyzése, most 409 forint 80 fillérnél áll, ez 0,6%-os forint gyengülést jelent tegnaphoz képest. A dollár erősödése továbbra is rossz hír a forint szempontjából, ennek köszönhetően a dollár forint jegyzés már 1,2%-kal emelkedett ma, és lassan a 420-as szintet közelíti.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.